Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast 5. évadának 16. adásában, a 2024-es kínai nagydíj futamértékelőjében, és ugyebár a Formula Podcast immáron az 5. évadát tapossa, első alkalommal van lehetőségünk arra, hogy a kínai nagydíjról készítsünk futamértékelőadást, hiszen 2019 óta első ízben tért vissza a Formula 1 a Shanghai melletti versenypályára, ahol egy esős, száraz, és szerintem összességében eléggé izgalmas és változatos versenyhétvégét láthattunk. Erről fogunk beszélgetni ma állandó beszélgető partneremmel, kiváló barátommal és kollégámmal, Mészáros Sándorral, akinek így nyitó gondolatként azt dobnám föl, hogy meg kell mondjam, a magam részéről nekem kimondottan hiányzott a kínai nagydíj, és hiányzott ez a versenypálya. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a pályát, és szerintem ezúttal sem okozott csalódást összességében.
Szervusz, Gergő, üdvözlöm a hallgatókat. Nem vagy vele egyedül, egy nagyon kedvelt helyszíne a Formula 1-es világbajnokságnak. Shanghai a hétvége folyamán nagyon sok méltató szót hallottunk erre a komplexumra, hogy hiányzott ez azért a Formula 1-es vérkeringésből, és nem csak a sport főszereplőinek hiányzott ez a verseny, hanem a kínai Formula 1-es populációnak, a kínai Formula 1-es rajongótábornak, amely a legutóbbi ottani látogatás óta gyakorlatilag kifejlődött, ugye? Kínát nagyon sokszor érte az a vád, hogy valójában ez egyfajta marketing eszköz, és valójában nincs ott igazi érdeklődés a sport iránt, de úgy tűnik, hogy Zhou Guanyu szereplése, meg a Formula 1-nek az elmúlt néhány évben történt jelentős térnyerése azért Kínát is megérintette. Egy nagyon érdekes adatot hallottam most a hétvége folyamán ezzel kapcsolatban promóteri berkekből, amikor erre a versenyre elkezdték árulni a jegyeket, 5 perc alatt fogyott el gyakorlatilag majdnem minden jegy erre a hétvégére, úgyhogy ki lehet jelenteni, hogy nagy volt a várakozás. Én azt gondolom, hogy ami a televízión keresztül, meg a social médián keresztül átjött meg, amit a helyszínről hallottam kollégáktól, nagyon nagy hangulatot teremtettek a kínaiak, úgyhogy talán nem túlzás kijelenteni, hogy ez volt az első olyan kínai nagydíj, aminek olyan igazi, komoly hangulata volt.
Hát igen, hol vannak már azok az idők, amikor egyes lelátókat még le kellett takarni, hogy ne legyen annyira látványos, hogy nem ül rajtuk senki. Hát ehhez képest ugye itt valóban nem lehetett panasz sem az érdeklődésre, sem a hangulatra. Hát amire viszont volt panasz, nem is kevés, bizonyos versenyzők részéről legalábbis, az az új sprint formátum volt. Ugye azt teljes joggal merült fel kérdésként, mert bőven a kínai nagydíj hétvégéje előtt, hogy miért kell sprintes hétvégét tartani egy olyan helyszínen, ahol 5 éve nem rendeztek nagy díjat, ahol a jelenlegi autógeneráció még egyáltalán nem járt, és ugye a versenyzők egy jelentős része sem. Ugye mi a probléma ilyen szempontból a sprint hétvégével? Az, hogy egyetlen egy szabad edzés áll a csapatok rendelkezésére. És ugye ezek az aggályok csak súlyosbodtak azáltal, hogy a kínai pálya egyes részeit újra aszfaltozták, és ugye hát itt a mindenkinek a lelki szemei előtt megjelent a 2020-as török nagydíja, a malac, a jégen effektus, amikor tényleg keresztbe hosszába csúszkáltak a pályán a versenyzők. Ennyire kaotikus azért nem volt a helyzet, de tény és való, hogy láthattuk azt, hogy amint egy kicsi eső is leesett, onnantól nagyon-nagyon nehéz volt péntek délután megmaradni ezen a versenypályán. Hát az meg ugye habatortán, hogy az egyetlen szabad edzés sem tudott aktív körözgetésre tenni mind a 60 percben, hiszen spontán öngyulladt a pálya melletti fű, ami Hát azt gondolom, a hétvége egyik legemlékezetesebb jelenet sora.
És a hétvége egyik legkülönlegesebb jelensége volt az, hogy spontán tüzek keletkeztek itt ott a pályán, amivel ellen egyébként reagáltak rá, ugye a helyi szervező a tapasztalatokból okulva fellocsolta egy idő után a füves részeket, meg extra tűzoltókat is állítottak azokra a kritikus pontokra, ahol ennek az esélye fennállt. De az aszfalt az egy nagyon sarkos téma volt, annak fényében, hogy mi történt, vagy mi nem történt arrafelé az elmúlt években. Ugye hát hosszú évek óta nem voltak versenyek. És amikor felismerték a kínaiak a világjárvány kirobbanása után, hogy ez nagy valószínűség szerint egy darabig nem is lesznek versenyek, akkor egyfajta ilyen állagmegóvás címszóval egy nagyon vékony réteget húztak a teljes nyomvonalra. Egy spéci anyagból, hogy az ugye, hogy ne szívódjon bele a víz, ne fagyjon szét, meg mi egymás, amit az aszfalttal el lehet követni, hogy az minél jobb állapotban megmaradjon. Ugye nem nagyon rendeznek itt, azért olyan nagy gyakorisággal nincsenek itt versenyek, ezért ezt meglépték, aztán szépen ez úgy maradt, ültek rajta jó sokáig, majd az utolsó pillanatban pár héttel ezelőtt kitalálták, hogy akkor azokat a részeket, ahol 2019-ben nagyon huplis volt a pálya, ott azzal kellene kezdeni valamit, ugye ez az 1-es, 3-as, 8-as kanyarok környéke volt, ugye ott szépen új aszfaltréteget húztak a pályára, úgyhogy ez az egész egy óriási nagy katyvasz kerekedett ebből. Ezt még utána megkezelték ezzel, azzal, amazzal, úgyhogy szerencsétlen Herman Tilkének a haja az égnek állt ezen a hétvégén, hogy mit kezdtek ezzel a pályával, amely, ahogy a Facebookon is írtam, meg itt a Formula Podcastben hallhatták a kedves hallgatóink, amikor a vendégünk volt Herman Tilke, ez úgy lett sangírásjel alakú, hogy nem szándékosan, hanem egy puszta véletlenül kifolyólag. Szóval egy nagy kavarodás volt az aszfalttal kapcsolatban, az utolsó pillanatban nyúltak hozzá, úgyhogy ez már a hétvége kezdete előtt a pályainspekció után jelezték, hogy ez így nem maradhat, úgyhogy már most van egy megállapodás azzal kapcsolatban, hogy a 2025-ös versenyre a teljes nyomvonalat rendbe teszik és újra aszfaltozzák, úgyhogy ez kifogástalan legyen.
Az egyébként valószínűleg nem fog ártani. És hát ugye, ha nem csak az borzolta itt a kedélyeket, hogy sprintes hétvégét rendeztek Kínában, hanem maga az új sprint formátum is, amelyel kapcsolatban előzetesen úgy gondolhattuk, hogy összességében elégedettek lesznek a versenyzők, de ehhez képest ugye például a sprintet követően ugye Lewis Hamilton és Sergio Perez a sprint második, harmadik helyén záró Lewis Hamilton és Sergio Perez is úgy nyilatkozott, hogy ők nekik így sem igazán tetszik ez a mostani formátum, amely szerint ugye a verseny hétvége sorrendje emlékeztető, vagy aki csak a nagy díjat nézte volna, azok kedvéért, szóval úgy néz ki, hogy pénteken szabad edzés és sprint időmérő, amit hála Istennek nem hívnak már sprint szétlövésnek, mert semmi értelme nem volt. Szombaton ezt követi a sprint és a hagyományos időmérő, és ugye vasárnap jön a nagy díj, és ugye a legjelentősebb újítás, amire nem volt példa ez idáig sprintekkel kapcsolatban, hogy a sprintet követően egy rövid időre feloldják a parkfermét, azaz hozzá lehetett nyúlni az autókhoz beállítás és egyéb tekintetben a sprint, valamint a rendes, igazi időmérő edzés között. És Sergio Perez például ezt kifogásolta, ezen én kicsit meg is lepődtem. Ugye Perez azt mondta, hogy szerinte nem volt ez olyan rossz, hogy aki elrontja a beállításokat, akkor annak már azzal kell élni, azt kell megenni, amit megfőzött. Ez számomra egy ilyen furcsa megnyilatkozás volt, tehát összességében szerintem, ha a sportszakmai szempontokat nézzük, akkor nem akkora baj az, hogyha valaki az egy darab szabad edzésen kicsit félre megy, akkor nem megy kukába az egész hétvégéje tőle. Minden esetre ez alapján úgy tűnt, hogy Pereznek jobban tetszett az a verzió, amikor nem lehetett utólag bolygatni az autón. Én meg nem tudom, tehát magam részéről én annyit szeretnék mondani ehhez az időbeosztáshoz igazán, hogy az első sprintes hétvégét követően én most kicsit úgy érzem, hogy lehet, hogy én jobban szerettem a tavalyi forgatókönyvet, de ez egy teljesen szubjektív dolog. így igazán számomra, hogy a sprintet így az időmérő előtt rendezik meg, így a sprintnek az értéke az olyan, hát nem is tudom, tényleg egy olyan betétfutammá vált, ami miközben pont nem ez volt a szándéka ugye az illetékeseknek, hanem hogy a sprint az egy komoly esemény. És hát úgy, hogy utána még jön egy hagyományos kvalifikáció, úgy nem igazán kapja meg szerintem a sprint azt a hogy is mondjam, azt a státuszt, amit maga az F1 szán neki.
Ez a versenyzőket is megkavarta egyébként, tehát hogy gondolj bele, hogy szombat reggel autóba kell pattannod, versenykonfigban kell versenyezni, majd néhány órával később időmérő üzemmódban kell versenyezni. Tehát, hogy azért ez okozott kavarodást. Abba gondolj bele, hogy mennyi ideig vajúttak azon, amíg ez megszületett. Én magam is hajlok arra, hogy azért ez sem az, amiben el kell képzeljük hosszabb távon ezt a formátumot, biztosan fognak csiszolni. Idén ez nagy valószínűség szerint így marad, de látva azokat a szándékokat, amilyen vehemenciával erőlteti ezt a sprint formátumot a Liberty Media és a Formula 1, eltekinteni nem fognak tőle, egész egyszerűen az lesz, hogy addig fogják csinálni, míg rá nem találnak valami olyanra, ami azért fogalmazunk úgy, hogy a legvállalhatóbb lesz erre vonatkozóan. Csak idézd fel magadban, hogy milyen sokáig pofozták egymást ezzel a sprint formátummal, hogy akkor ez hogy is nézzen ki, meg mint is nézzen ki, mire eljutottak idáig. Amit a Perez mondott azzal kapcsolatban pedig, igazság szerint lehet, hogy én nem voltam kellően figyelmes, de én egyedül tőle hallottam ilyen megnyilatkozást, hogy neki az előző rendszer jobban tetszett, amikor nem lehetett hozzányúlni már az autókhoz. A mérnökök pedig kifejezetten töményezték ezt a megoldást, hogy ez azért érdemi előrelépést jelent a sprint formátum csiszolásánál, hogy erre lehetőség van, hogy bele lehet azért még nyúlni az autónak a beállításaiba.
Persze, ez összességében azt gondolom, hogy ez a része mindenképpen pozitív, és lépett az egész sprint sztori egyet a jó irányba. Hát szerintem beszéljünk pár szót arról a versenyzőről, aki az egész sprint formátumnak és a sprint létezésének talán a leghevesebb és leghangosabb ellenzője. Max Verstappenről van szó természetesen, aki hát tovább folytatta diadalmenetét, mondjuk így, és ugye a szezon első ilyen dupla sprintes hétvégéjét is két győzelemmel zárta, mégsem volt egészen tökéletes a hétvégéje, hiszen nemhogy a rajtelsőséget nem szerezte meg a sprint időmérőn, hanem egyenesen a legjobb háromba sem tudott odaférni. Egyébként, ezt most csak úgy zárójelben gyorsan eszembe jutott, hogy azt tudta-e, hogy Lando Norris ezzel, ugye, hogy ő szerezte meg a sprintnek a rajtelsőségét, ezzel ő Verstappenen kívül az egyetlen, aki egynél több sprintet kezdhetett meg az érről, mert egyébként indult érről sprinten már Magnussen, Leclerc, Bottas, jó néhányan, de egynél többször csak Verstappen, hát ő sokszor. Na, immáron Norris is. Minden esetre ugye Verstappen hétvégében az egyetlen kivetni való az ez lehetett, és a sprinten sem nagyon volt neki ellenfele, nagy díjon meg még annyi sem. Hát ha összeadjuk azt, hogy mennyivel vezetett ő a safety car előtt, meg hozzáadjuk azt, hogy mennyivel nyerte meg a futamot, akkor itt megint egy ilyen nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, nagyon csúnya fölény rajzolódik ki egy ilyen fél percnél nagyobb győzelmet, vagy fölényt könyvelhetett el, és hát megint nem látunk arra vonatkozó jelet, hogy ez a széria, ez megszakadna. Érdekes volt Toto Wolff szavait hallgatni verseny után, arról beszélt, hogy ő persze, hát megértené, hogyha megérti azt, hogyha Max Verstappen a legjobb autóban akar versenyezni, de hát, ha más szempontok is vannak nála. Próbált Wolff ezzel arra utalni, hogy azért mégiscsak átjöhetne ő a Mercedeshez.
Majd erről beszélgetünk még, szerintem a puskorgátok.
Beszéljünk majd erről. Csak annyit akartam erről mondani, hogy azt nyilván most Wolff is érzi, hogy itt teljesítmény alapon nem nagyon lehet mit mondani ezzel a témával kapcsolatban. És hát igen, nem tudom, te tudsz-e bármit mondani a teljesítménnyel kapcsolatban?
Nagyon nehéz, ugye én már tavaly jeleztem, hogy kifogytunk a releváns szavakból, amikkel méltatni lehet Verstappent. Nagyon érdekes volt Christian Hornernek a sajtóbeszélgetése, ahol egy holland újságíró hozta szóba azt, hogy Mit szól Horner ahhoz, mint Red Bull szakvezető, hogy most már azért Hollandiában is erősödnek azok a hangok, hogy hát azért ez már tényleg kezd egy kicsit egyhangú lenni, egy kicsit unalmas lenni, hogy bármennyire szeretik Verstappent, már azért ott is a határokat feszegeti a Formula 1 ezzel a hegemóniával, ami zajlik, és tulajdonképpen Horner olyan választ adott erre a kérdésre, amit én a magaménak is érzek, meg tudom, hogy te is így vagy vele, hogy igen, lehet, hogy egyhangú, de azt nem szabad ilyenkor elfelejteni, hogy ezek történelmi idők, amikre majd sok-sok év múlva úgy fogunk emlékezni, hogy atyavilág, de jó, hogy láttuk azt a sikerszériát, meg de jó, hogy láttuk akkor azt a versenyzőt, hogy ilyen teljesítményt volt képes nyújtani ilyen hosszú időn keresztül, tehát, hogy azt üzente Horner azoknak, Hollandiában, meg nyilvánvalóan szerte a világon, akik unalmasnak tartják a Verstappen hegemóniát, hogy ha szimpatizálnak vele, akkor élvezzék ki, mert hát semmi nem tart örökké. Tehát nincs arra garancia, hogy az elkövetkezendő 5 év az pontosan ugyanígy fog kinézni. Úgyhogy Verstappen káprázatos. Ez teljesen biztos. És ugye azért mindannyiszor látjuk, hogy azért időről időre van annak jele, hogy mennyire komoly munkát kell ebbe belerakni, hogy ez a teljesítmény szint ez megmaradjon. Melbourne például ugye a kivétel erősíti a szabályt. Melbourne az egy ilyen hétvége volt, hogy egyszer csak egy pici dolog megy mellé, és akkor már is oda a győzelem, vagy a tavalyi Szingapúr is ilyen volt, hogy ezek a kivételek azt mutatják meg, hogy mennyire tökéletesen kell csinálni mindent ahhoz, hogy egy ilyen sikerszéria az egyben maradjon, úgyhogy lehet, hogy unalmas, lehet, hogy unjátok már, meg lehet, hogy elegetek van belőlünk is, hogy mindig ezt mondjuk, de higgyétek el, hogy nagyon nagy dolog az, amit láthatunk.
Akkor beszéljünk olyasmiről, amiről ritkábban szoktunk, de most mindenképpen megérdemlik. Ez pedig egy másik csapatnak a méltatása, akik nyilván más szinten, mint a Red Bull, de ugyanúgy, én azt gondolom, az idei szezonban egyelőre remek teljesítmény nyújtanak, ez pedig a Haas istálló, akik hát ismételten be tudták gyűjteni azt a lepattanót, ami az 5 nagy csapat után maradt. Ugye ezúttal Lance Stroll volt az egyetlen az 5 nagyobb istálló tagjai közül, aki nem tudott pontot szerezni, és azt a fennmaradó 1 pontot a Haas húzta be, méghozzá Nico Hülkenbergnek köszönhetően. És ez ismét ráerősítette arra, nem csak ez a pontszerzés, hanem az egész hétvége, hogy az előző évhez képest azt kell mondjuk, hogy ez a Haas, ez nagyon-nagyon rendben van. És tulajdonképpen egyfajta stabilitás is jellemzi ezt a csapatot. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan teljesítettek, hogy az 5 futamon van 4 pontszerzésük, ebben volt egy 2-es pontszerzés Ausztráliában, és amikor nem szereztek pontot, ott is egy 11. meg egy 12. pozíció, tehát ennek az üldöző bajnak folyamatosan és stabilan ott vannak az élén, miközben más istállóktól egyfajta hullámzást láthatunk. Ha vesszük az RB-t például, a Visa RB-t, ott ugye Ausztráliában nagyon-nagyon jó ment Tsunoda, de például Jiddába konkrétan sehol nem voltak. A Williamsnek is, Albonnak volt erős versenye, volt borzalmas versenye. Ugyanez az Sauber, az Alpine is, ugye most ez a futam egész vállalható volt az Alpine-nál, de ezt idén először mondhatjuk el, és tulajdonképpen ebben a hátsó régióban a Haas az, akik a viszonylagos stabilitást jelentik azzal, hogy náluk tulajdonképpen minden alkalommal megvan az esély arra, hogyha lesz valami lepattanó, akkor azt be tudják húzni. És hát ugye ez különösen igaz Hülkenbergre, aki tényleg a szezonnyitót leszámítva a 10., 9., 11., 10. ilyen helyeken végzett, nem nagyon maradt semmi az asztalon a Haas részéről egyelőre, azt gondolom. Tehát amit lehetett, azt ők nagyjából be is gyűjtötték.
Igen, azt a szintet tudják hozni, amit nagyon minimálisan hozni kell. Hülkenberg pedig kellően jó, és kellően jó formában van ahhoz, hogy erre alapozva, vagy ezt kihasználva csipegesen egy kicsit, de én inkább lehet, hogy egyedül vagyok a véleményemmel, én ezt inkább Hülkenberg teljesítményének érzem, sem mint a Haas teljesítményének. Tehát, hogy igazándiból ezek a megvillanások, ezek elsősorban a németnek köszönhetőek, annak a, annak a húzó erőnek, amit ő jelent ebben a különös kis kollektívában, amit háznak nevezünk jelenleg.
Hát meg lehet, hogy így van, és nyilván, hogyha összehasonlítjuk az ő teljesítményét és Kevin Magnussenét, hogyha úgy gondoljuk, hogy a Magnussen produkciója az, amit igazából a ház tud, egyébként még azt sem mutat annyira rosszul bizonyos más alakulatokkal egybevetve, de hát az tényleg valahogy Hülkenberg pazar formában van. Nyilván egy Audi nem véletlenül akar valakit leigazolni, most ne azt nézzük, hogy hogyan teljesít jelenleg a Hinwili csapat, amely majd az Audi lesz, de hát az Audi mint gyári alakulat nyilván nem az alsó polcról akar válogatni, tehát ők Hülkenberget. Az alsónál mindenképpen magasabb polcra helyezik, de ha jól sejtem, akkor róluk is fogunk még ma szót ejteni. Amiről viszont itt még az első felében szeretnék röviden megemlékezni, az, hogy egy ilyen különös jellegzetessége volt ennek a hétvégének a szabályértelmezések különböző kérdései, hiszen ugye két különböző esetben is egy olyan problémával szembesültek a sportfelügyelők, és ennek hangot is adtak az ítéleteikben, hogy a szabályok megszövegezése bizonyos kérdéseket vet fel. Az egyik ugye, ami hát voltak éppen nem számított sokat, de mindenképpen megmosolyogtató volt, hogy Fernando Alonsót időbüntetéssel sújtották a sprintet követően, annak ellenére ugye, hogy nem ért célba, és ennél fogva, hogy elég furcsa volt hozzáadni az időt a célban eméréséhez, és ugye itt az történt, hogy ugye a szabály szövegezése szerint, mivel a versenyző classified, azaz ugye bekerült a végeredménybe annak köszönhetően, hogy a versenytáv 90%-át teljesítette, így aztán célba érőnek minősül, de ettől függetlenül ez tényleg nagyon megmosolyogtató volt. Hát amin viszont a Ferrari-sok alig ha mosolyogtak, amikor ugye az Aston Martin megpróbálta az időmérőről Carlos Sainzot kigolyózni utólag azzal, hogy Sainz a Q2-ben elszenvedett balesete után, amely a piros zászlót is kiváltott, nem folytathatta volna az időmérőt szerintük, és ugye itt egyrészt azon ment a már-már filozofikus emlékedés, hogy a stopped, azaz megállt a pályán, az pontosan mit jelent. Egy nagyon hosszú határozatban indokolták a sportfelügyelők azt, hogy miért utasították el az Aston Martin óvását. És ugye a másik felvetés az volt, hogy az Aston Martin úgy érezte, hogy Sainz túl sokáig volt álló helyzetben, mielőtt újraindult, és a kérdést fel is teszik a sportfelügyelők a döntésük indoklásában, hogy vajon hány másodperctől számít túl hosszúnak a túl hosszú. És ugye javaslatot tettek arra, hogy talán akkor ezt rögzíteni kellene valahol, vagy meg kellene szövegezni, szabni ezt. Ilyen szempontból szerintem tényleg kimondottan érdekes volt ez a hétvége, hogyha valakit foglalkoztatnak az ilyenek, meg élvezettel olvasgatja a sportbírói döntéseket. Balogh Tomi kollega és jó magam is nagyon nagy szeretettel teszünk így. De hát nyilván az ilyenekből, az ilyen vitás helyzetekből születnek utána minél pontosabb szabálymegfogalmazások. Lehet, hogy például egyszer majd az is meg lesz szövegezve, hogy mi számít túl sokáig várakozásnak, amit egyelőre nem tudunk még. És akkor térjünk rá díjaink kiosztására mindenek előtt. Kezdjük a Best Followers külön díjjal, amelyet a Formula Podcast Facebook csoport tagjai szavaznak meg a hétvége emberének, és ezen a szavazáson első helyen végzett a sprintnek a pólját, valamint a nagy díjnak a második helyét megszerző Lando Norris, második helyre szavaztátok Fernando Alonsót, a harmadikra pedig Max Verstappent, és hát ugye nekünk is meg kell neveznünk a hétvége emberét, itt bevállalom a gyűlölet cunamit azzal, hogy ez az én javaslatom volt. Az alig, ha lehet kérdéses, hogy ki volt ennek a hétvégének a legjobbja. Eztnek a hétvégének a legjobbját Max Verstappennek hívták. Nehezen vitatható ez. Viszont arra tettem javaslatot, hogy a hétvége embere, akiről ez a hétvége szólt, az Fernando Alonso legyen. Ugyanis, ha nem is a hétvége legjobbja, de a legnagyobb sztárja mindenképpen ő volt, tulajdonképpen a hétvége első pillanatától az utolsóig volt mit nézni azon, amit Alonso csinált, és azért nagy részt az nagyon jó volt, amit Alonso csinált. Ugye a sprinten volt ez a egyébként szemkápráztató csatájuk Carlos Sainzzal, amiben ugye belehibázott, és emiatt nem volt az se egy olyan eszetlen nagy hiba, de az pont elég volt, hogy nullázzon a sprinten, és kapjon egy számomra teljesen értelmezhetetlenül erős büntetést 3 büntetőponttal. De egyébként ugye egészen odáig ő ezzel az Aston Martinnal ott küzdött a sprintnek a dobogójáért, aztán ugye az időmérőt is sikerült az első 3 között zárni, és én azt gondolom, hogy a nagy díjból is abszolút maximumot ki tudta hozni, pedig ugye a csapat stratégiája nem könnyítette meg a dolgát, az a, mivel megindokolták utólag, meg Alonso is megadta magyarázatot, hogy miért kapott ő lágy gumikat ott a középső etapjában, az nem könnyítette meg az ő helyzetét, de hát utána gyakorlatilag visszahozott mindent, amit lehetett, és visszajött a 7. helyre, nagyon-nagyon szép előzéseket bemutatva. Úgyhogy én azt gondolom, hogy összességben egy nagyon emlékezetes hétvégéje volt Alonsónak a szerződéshosszabbításának a bejelentését követően, hiszen ugye ez az első nagy díj azóta, hogy megtudtuk, hogy 2026 végéig legalább addig itt lesz Alonso a mezőnyben.
Nem csak a hétvégén vállalt főszerepet Fernando Alonso, hanem a hétvégének a felvezetésében is, a szerződés bejelentésében kapcsolatban kiderült egyébként Mike Craig csapatfőnök, beszélt róla a versenyt követő kerekasztal beszélgetésen, hogy tényleg néhány nap alatt, amikor eldöntötte az Alonso azt, hogy szeretné folytatni a Formula 1-et, akkor futott még egy kört, és meghallgatta a különböző ajánlatokat újra, mert ugye kapott az év eleje volt a különböző ajánlatokat, és azt mondta Mike Craig, hogy miután ez lezongorázódott, utána egy néhány nap alatt sikerült teljesen megállapodni minden részletről, és hogy nagyon örülnek annak, hogy Alonso folytatja a csapatnál. Az az Alonso, aki neki volt egy jobbító szándéka, egy jobbító javaslata például a sprintek élvezetesebbé vagy jobbá tételére vonatkozóan, pont emiatt, ahogy az ő gumistratégiája alakult, azért kellett neki ezt a vasárnapi gumistratégiát alkalmazni, mert a sprint hétvége miatt nem maradt más az ő gumi allokációjában, ami volt neki, és azt mondta, hogy sokkal élvezetesebbé lehetne tenni az egész sprintes hétvégét, hogyha az ilyen hétvégékre mondjuk több abroncsot kapnának a csapatok, mert azt mondta, hogy így két lehetőséged van, vagy az, hogy a sprintet elspórolod kvázi, tehát poroszkálsz, és letudod, hogy le legyen tudva, mert ott kell lenni, vagy pedig, hogyha több gumit kapnának, azt mondta, akkor nagyobb vehemenciával lehetne rohamozni a sprinten is, meg akkor azért az ember szívesebben vállal a nagyobb kockázatot, hogyha tudná, hogy egy picivel nagyobb a mozgástere. Tehát például ez egy jobbító javaslat volt, amin egyébként tényleg lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni. Más kérdés az, hogy ez mennyire fér bele a különböző policykbe, amit a sportág magáénak val, a fenntarthatósággal, meg a környezetvédelemmel, meg minden egyébben kapcsolatban, de ez például kétségkívül nem kell itt olyan óriási nagy dolgokra gondolni, egy vagy két szettel tényleg sokat lehetne javítani a helyzeten, meg az egész sprintes hétvégének az élvezetesebb tételében. Azt mondta Alonso, hogy azért itt voltak olyan periódusai a hétvégének, amikor jól jött ki neki a lépés, de azt mondja, hogy összességében véve azért, hogy még mindig az 5. erőnek tartja. Az Aston Martin szépen lassan lépdelnek előre, azt mondja, hogy igazándiból az ő teljesítményükön az változtat, hogy ki az, aki mellé nyúl egy kicsit jobban, vagy egy kicsit kevésbé, és ebből ők tudnak profitálni. De azt mondta, hogy ha a nyers teljesítményt nézzük, akkor ők még mindig az 5. erőnek tartják magukat, de nagy erőkkel dolgoznak annak érdekében, hogy a helyzet változzon. Összességében véve a hétvége szórakoztatási faktorához Fernando Alonso biztosan nagyon sokat hozzátett, úgyhogy nálunk ő a hétvége embere.
A hétvége meglepetése pedig a sprintes és kimondottan a sprintes produkciója miatt Lewis Hamilton abszolút nem volt benne a pakliban. Semmi abból, amit láttunk Lewis Hamiltontól a sprinten, az eddigiek alapján az, hogy ő az első rajtsorba kvalifikál, és hogy ő lesz Max Verstappenhez legközelebb a sprintet követően, az, hogy ő Sergio Perez előtt ér be a sprinten, ez tényleg a semmiből jött, és kicsit csúnyán mondva semmibe is veszett utána a hagyományos időmérőn, valamint a nagy díjon, hiszen néhány órával azt követően, hogy a másodikként ért célba a sprinten, Hamilton hát, kizúgott a Q1-ben az időmérőn. Így aztán nagyon-nagyon nehéz az ő hétvégi teljesítményét úgy összegezni, vagy nagy átlagot vonni belőle, de az tény, hogy amit ő a kínai sprinten csinált, az a Mercedes-től idén, bármelyik Mercedes-től az első olyan igazán figyelemre méltó teljesítmény. Ugye eddig George Russell Bahreini 5. helye jelentette a csúcsot, amit a Mercedes idén fel tudott mutatni. Ehhez képest Hamilton sprintes produkciója az tényleg egy más szint volt. Ehhez nyilván kellett az esős időmérő, ahol ő megszerezte ezt a második rajt helyet, ami ugye néhány pillanatig úgy tűnt, hogy az egy sprint poll lesz. Aztán ugye ez is egy ritkán látható dolog volt, ugye visszaadták Lando Norrisnak a korábban elvett körét, és így került Norris a pollba. Minden esetre ennek az esős produkciónak köszönhető az, hogy ő egyáltalán oda tudott kerülni a mezőny legelejére a sprinten, de hát ugye egy esős pályán meg kell csinálni a dolgokat, és hát az évek meg a rutin, azok ilyenkor nagyon jól jönnek. Ugye volt is egy ilyen nagyon jó pofa mém, azt imádtam, hogy a sprint első két rajtsorában 12 világbajnoki cím sorakozik, és akkor ugye ott volt Norris, Hamilton, Alonso, Verstappen, mindesetre tény, ugye, hogy Lando Norris, a mezőny három világbajnoka követte ezen a rajtrácson. Mielőtt túl hosszan beszélnék, tehát összességében én számomra ez egy mindenképpen egy nagyon meglepő, és egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt az, amit Hamiltontól láthattunk. Végre valami.
Igen, minden kétséget kizáróan ez a szombati sprintes felvillanás, ez ígéretes volt a Mercedes és Hamilton részére, de azért vasárnapra nagyot fordult a kocka. Tehát azért voltak itt ám olyan rádióüzenetek, ahol Hamilton szinte tombolt a verseny ideje alatt, hogy hihetetlenül lassú az autó, meg nem úgy reagál, nem úgy viselkedik, ahogyan szeretné, és ez téma is volt a versenyt követően, a hétvégét kiértékelő sajtóbeszélgetésen, tett rá nagyon erős utalást Hamilton, hogy azért ez az autónak a kiismerése, ugye új koncepcióval versenyeznek idén, azért még folyamatban van. Toto Wolff is megkapta ezt a kérdést, hogy kijelenthető-e az, hogy ez az autó a legbonyolultabb ebben a ground effectes korszakban, ugye az előző két modellel is meggyűlt a baja a Mercedesnek. Nem foglalt állást ezzel kapcsolatban Wolff, de arra félreérthetetlen utalást tett, hogy hát nincs egyszerű dolguk a Mercedesnél, és nincs egyszerű dolga a Mercedes mérnökeinek, hogyha működésre akarják bírni ezt a járművet. Hát én azt gondolom, hogy legalább volt valami, amit tudtak mutatni ezen a hétvégén. Ez a sprint, ez egy vállalható történet volt az ő szempontjukból, de hát azért nagyon messze van még az útnak a vége, hogyha ezzel akarnak versenyképesek lenni.
Persze, ez nem is kérdés, de ha más nem, akkor legalább arra jó volt az eredmény, hogy Hamilton a tabellán Lance Strollt és Yuki Tsunodát le tudta szakítani magáról. Ez kezdett nagyon kellemetlenül kinézni, hogy velük van partiban. Most hát, hogyha tabellára nézünk, azt látjuk, hogy egyfajta légüres térben van ő Russell, Alonso, valamint Stroll és Tsunoda között. Ez nyilván még mindig nem az, ahol lenni akar, de tényleg legalább történt valami, és akkor ha már Stroll. A hétvége csalódása. Nyilván Lance Strollban, most gonosz leszek, de nem érdekel. Tehát Lance Strollban nyilván nehéz csalódni, mert az elmúlt években nem sok jóról győzhetett meg minket. Nagyjából 2020-ban láthattuk utoljára azt, hogy ő olyan tényleg jó teljesítményt nyújt. De nálam ez a hétvége, ez teljesen kicsapta a biztosítékot. Tehát, ha megnézzük, szép sorba, lépésről lépésre, ugye a sprint időmérőn Alonso 3., Stroll 15., a Q2-t utolsó helyen zárva. Aztán ugye megint nem jutott be a Q3-ba a hagyományos időmérőn sem, ami hagyja, mert az ilyet már elnézzük neki. Pontszerzésre sem nagyon volt esélye, hát nem baj, ezt is elnézzük neki. Na de az, amit az első safety car fázis végén, az újraindítás előtt csinált, az egészen döbbenetes. Nyilván, aki látta a futamot, tudja, hogy miről beszélünk. Gyakorlatilag belerongyolt Daniel Ricciardóba még a safety car fázis alatt. Az újraindítást megelőzően valamelyest feltorlódtak az autók. Nyilván többeknek kellett nagyot fékeznie, és Stroll meg hát a fedélzeti kamerán az látszik, hogy mintha nem is maga elé nézne, hanem úgy oldalra figyel, és telibe csapja a hajtókanyar bejáratánál Ricciardót. Ugye, ami utána következett, az is nagyon kemény volt, hogy a Stroll egyből üvöltözött a rádióba, hogy egy idióta, akkor még nem tudtuk, hogy ki, tudod, ki jutott eszembe? A Grosjean, amikor Bakuban kiabálta, hogy Ericsson kilökött minket, csak éppen Ericsson nem volt a környéken. Hát valahogy ilyen érzésem volt itt is, és tehát Stroll ugye azonnal elkezdett mindenki mást hibáztatni, és a verseny után is folytatta mindezt, és akkor is azt mondta, hogy hát ott ő előtte befékeztek, és ő nem is tudja, ki tehet erről, de biztos, hogy nem ő tehet róla. És erre mondott egy tök jót Oscar Piastri, hogy igen, mindenki befékezett, mégis Stroll volt az egyetlen, aki balesetet okozott. Ugye Piastrinak is gyakorlatilag tönkretette a versenyének az érdemi részét ez a baleset, mert ugye megsérült az autója hátulja, és onnantól nem tudott partiba lenni se Russell-lel, se Alonsoval, akikkel egyébként az idáig úgy tűnt, hogy akár tudhat is. És joggal merül föl a kérdés szerintem, hogy meddig még. És Fernando Alonso szerződés hosszabbítása kapcsán nyilván ismét fölmerülhet az emberben, hogyha itt egy ilyen csapat épül Hondával, Alonsoval, akkor meddig lehet ezt tűrni? Meddig éri meg Lawrence Strollnak a fiát versenyeztetni úgy, hogy a napnál is világosabb, hogy mi a helyzet, hogy egyszerűen káros a csapat számára, hogy másról ne is beszéljünk.
A helyzet az, hogy nekem volt első nekifutásra egy ilyen 2020 Mugello után érzésem, hogy nem-e vajon ott a bolynak az eleje az, ami okozta ezt az incidens. Aztán utána belebújtam egy picit jobban, és visszanéztem a fedélzeti kamerát, és az a benyomásom, hogy ez egy abszolút elkerülhető sztori lett volna. Egyszerűen nem nagyon van rá magyarázat, hogy ez miért tette azt Stroll, amit tett. Tehát ezekkel az autókkal, amikkel azért, hát ugye nagyon sok mindent hallasz a Forma 1-es autókról, de hogyha valaki először vezet Forma 1-es autót, mindig azt hallod, hogy persze szenzációs a gyorsulás, a szenzációs a végsebessége, de a fékhatás az, ami a leginkább meggyőző. Tehát, hogy azért itt nem millimétereken múlt a dolog, hogy ne tudott volna megállni, hanem ez simán ki lehetett volna bekkelni ezt az incidenst, ami történt. Nagyon durva volt, meg kemény volt, ahogy Ricciardo fogalmazott ezzel kapcsolatban. Egyébként a versenyt követő kerekasztal beszélgetésen Mike Craig is előhozakodott ezzel, hogy hát azért lehet, hogy ott a bolynak az elején meg kellett volna nézni, hogy azt is figyelembe kellett volna venni, hogy ott mi történt, csak hát ott ugye kitartózkodott a bolynak az elején Fernando Alonso, aki közötte és az előtte haladó között szintén azért volt némi gap, némi kis terület, tehát, hogy ott is lehetett volna menni, de összességében véve szerintem nem lehet rávarni a boly elejére ezt az incidest. Tehát ez nálam abszolút Stroll. Ugye úgy hangzott
nekem, bocs, kérdés, abban más, mint a Mugello-i eset, ez most csak azért ilyen friss az élmény, mert egy-két hete valamiért visszanéztem azokat a felvételeket a YouTube-on, mert ott... Ugye, hogyha megnézzük a különböző belső kamerákat, akkor tényleg egyfajta láncreakciót látunk.
Igen.
És ugye több autó is van, amelyik úgymond becsapódik ebbe a feltorlódott bolyba. De itt nem volt ilyen értelemben feltorlódott boly, meg kikerülhetetlen roncsok nem röpködtek a pályán, mint ott. Nem, itt egyetlen egy autó volt, amelyik nem állt meg. És gyakorlatilag ugye Ricciardót fölemelte, meg kicsit belenyomta Piastriba, biztos, ami biztos. Szóval nyilván, és ugye ezzel csak azért is jó, hogy mondtad Mugello-t, mert ugye ezzel védekeztek, ezzel a bizonyos harmonika hatással, ami ott tényleg egy valid dolog volt. Itt meg...
Itt nem annyira. Itt nem. És itt felmerült az is, hogy nem érzik úgy, ugye Alonsoval kapcsolatban és az elmúlt időszakban született néhány érdekes ítélet, ezen a hétvégén is, hogy nem érzik-e úgy az Astonnál, hogy esetleg a sportfelügyelői testület valamivel keményebben bánik velük, mint ahogy kellene. Nagyon diplomatikus volt ezzel kapcsolatban Mike Rack, és nem vádolta be őket, azt mondta, hogy hát igen, akár így is tűnhet. Gyakorlatilag rövidre zárta a történetet. Viszont még egy érdekesség, amit a hétvége sűrűjében hallottam, Kínából idáig, hazáig hallatszott. Ugye az volt a kérdésed, hogy meddig tűri még Lawrence Stroll a fiának a hát, álmok futását, mondjuk így. Azért vannak neki alkalomattán jó megvillanásai is. Sajnos kevésszer. Ugye itt az Alonso szerződés kapcsán is, a szerződés hosszabbítás kapcsán is, de rengeteg ilyen véleményt olvastam a Formula Podcast Facebook csoportban is, hogy hát persze rúgja ki az apja a saját fiát, és akkor megvan oldva a probléma. Tehát tudja nagyon jól mindenki, hogy az egész csapatnak, meg az egész a Stroll család egész Form 1-es szerepvállalásának a koncepciója ezen alapszik, hogy itt van a gyerek, és vele valamit kezdeni kell. De hogy ugye jogos a felvetés, hogy meddig lehet ezt így csinálni. Ezzel kapcsolatban hallottam egy nagyon érdekes információt a hétvége folyamán, hogy most a közelmúltban nagyon komoly befektető érdeklődött a csapatba való befektetésről, investícióról, adott esetben átvételről. Tehát, hogy volt olyan jelentkező, aki olyan csomaggal jelentkezett, hogy át is venné. Nem mondhatom meg, hogy mit hallottam, melyik brand volt az, aki azt mondta volna, hogy akkor mi megveszünk a csapatot. És hogy azon bukott meg a történet, hogy állítólag Lawrence Stroll kikötötte volna azt, hogy az átvétel után még egy bizonyos ideig a fiát alkalmazni kell a csapatnál.
Jaj, nem áll.
De, ezt hallottam.
Érte, én elhiszem, csak ez olyan péna.
Tűzbe nem teszem érte a kezem, hogy 100%-ig így történt, de olyan forrástól hallottam, akitől a múltban kaptam már érdemi információt, hogy az azért viszonylag korai fázisban azért szakadtak meg az egyeztetések, mert hogy ez az igény, ez felmerült a jelenlegi tulajdonos részéről, hogy a garázsnak azt a részét azt egyben kellene tartani. Ugye ez egyfajta ilyen kauciója volt a dealnek, hogy akkor ezt szögezzük le az elején, hogy akkor ő ott maradhat. Hogy mi igaz ebből, mi nem tudom, az is tisztán látszik, hogy azért ő mozgolódik idősebb Stroll üzleti fronton, de hogy továbbra is feltett szándéka az, hogy a fiát itt tartsa a Formula 1 mezőnyében, én azt gondolom, hogy ez nem férhet kétség. Tehát nem fog mostanában olyasmin gondolkodni, hogy adott esetben meneszti és valaki mást igazol a helyére, ha ő megtartja a csapatot. De mint látjuk, még olyan is van, hogy ha esetleg valaki vinné, akkor is van ilyen klauzula.
Ezt én nem is kommentálnám. Én egy dologra térnék még, amit te felvetettél, és itt nem tudom, a háborgás perceit élem most. Én ezen őrjöngtem ott kicsit a verseny után, hogy Strollnak ez az akciója, ugye, ez volt 10 másodperc és 2 büntetőpont. Legyen. De akkor egyrészt Fernando Alonso, a csapattárs, mert ugye mond, hogy Mike Rack erre utalt, hogy őket furcsa ítéletek sújtják, hogy amit Alonso csinált Melbourne-ben, vagy nem csinált Russell szemben, az 20 másodperc, és ez 10, az hogy van. Meg az, és most itt tényleg nem azért, mert hogy itt most nagyon elfogott vagyok Alonso irányába, de másik, hogy az hogy van, hogy Alonso, amit Sainz-szal művelt a sprinten, az, hogy a csatában ott kicsit tútolta a dolgokat, az 3 büntetőpont, és ez, hogy a safety car mögött belerongyolsz valakiben, mert nem figyelsz, az 2. Olyan szintű aránytalanságot érzek itt, hogy na mindegy, és nem lesz nekem nyilván se nekem, se másnak jobb attól, hogy Stroll több büntetőpontot kap, meg azt is elhiszem, hogy precedens alapú az ítélkezés, meg hogy a szabálykönyv előír dolgokat, én mindent elhiszek, csak azt mondom, hogy közben az ember összevet két esetet, és fölteszi a kérdést, hogy hogy a fenébe van ez. Vagy mondok még egyet, Logan Sargent két büntetőpontot kapott azért, mert nagyjából 6 centivel a második safety car vonal után előzte meg Nico Hülkenberget. Tény, szabályba ütközik. Két büntetőpont az is, meg ez is, amit Stroll csinált. Nekem ez marhára nem tetszett. És hol háborogjam ki magam, ha nem adásban? Na, de hogy ne csak háborogjunk, beszéljünk egy ennél sokkal felemelő pillanatról, amely egy másik, pontosabban másik zöld színű csapathoz kapcsolódik. A hétvége pillanata, Zhou befejezi a kínai nagydíjat első kínai versenyzőként, és elérzékenyül, meghatódik, elpityeredik a célegyenesben. Nagyon-nagyon szép emberi mozzanat volt ez, és még ha ez lesz Zhou egyetlen és utolsó kínai nagydíja is, amire azért lássuk be, van némi esély, én azt gondolom, hogy ez neki egy életre szóló élmény maradt. Első ízben versenyezhetett hazai pályán, ugye sokáig kellett neki erre várnia. Harmadik F1-es szezonját tölti, és ugye mostanra sikerült a kínai nagydíjat vissza kanyarintani a versenynaptárba, de hát ha már ott volt Zhou, azért egy emlékezetes mozzanat jutott neki, hiszen a sprint időmérőnő bejutott a Q3-ba, ami ezzel az autóval egy erőn felüli teljesítmény, meg egyébként is a sprinten nagyon szépen szerepelt, ugye 9-ként fejezte be a sprintet, és hát vasárnap meg, hogyha érdemben nem is tudott minél jobb eredményekért küzdeni, legalább a futamot sikerült teljesíteni, és így ez az emlékezetes leparkolás megtörténhetett a verseny végén.
Nagyon megérintő pillanatok voltak azok, ahogy a közönség megünnepelte ezt a fiút. Rettenetesen vágyott Zhou erre, hogy megadasson neki a hazai verseny. Ugye tavaly úgy volt, úgy lett bejelentve a 2023-as naptár, hogy lesz kínai nagydíj, aztán valamikor az év elején derült ki, hogy különböző rendelkezések miatt, amik ugye ilyen Covid utóhatásos dolgok, amiatt nem lett kínai nagydíj, ez egy nagyon nagy csalódás volt neki. Meg igazándiból, hogyha felidézed magadban, mindig csak beszéltünk erről, hogy igen, a Forma 1 valamennyire népszerű lett Kínában, annak köszönhető, hogy ő itt van, és most már azért harmadik éve aktív szereplője a száguldó cirkusznak, de igazándiból soha nem tudtuk felmérni, hogy mit nyomott a latba az ő személyes szerepvállalása, és én azt gondolom, hogy ezen a hétvégén megkaptuk a választ erre, hogy hát azért nagyon sokat. Nagyon sokat jobb egy hazai pilóta alatba, hogyha a Form 1-ről beszélgetünk. Nagyon megdolgozott érte, nagyon nem optimálisak a körülmények a Stake-nél, mindenféle okok. Tehát az autó sem hozza azt, amire számítani lehetett így a felkészülési időszak kezdete előtt, ugye akkor azért reménykedtünk abban, hogy hát ha idén egy jobb Saubert látunk, mint az előző évben, hát nem lett sokkal jobb a Sauber. Az az igazság, ezt még nyakon öntjük ezekkel a boxkiállás problémákkal, amikkel nyüglődnek a szezon kezdete óta, ugye új eszközöket készítettek, amik nem úgy sültek el, újra kell tervezni egy csomó mindent, meg újra kell tervezni a teljes koreográfiát a kerékcserékhez, de most ezen a hétvégén erre kitért Zhou is, hogy még a kerékcserék is úgy, ahogy vállalhatóan sikerültek a számára, úgyhogy hát jó érzés volt ezt látni, hogy kapott némi ünneplést a honfitársai részéről. Az pedig, hogy mi lesz az ő jövője, hát ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés. Arra kevesen mernének fogadni, hogy maradhat Hinwillben, bár elvetni sem lehet 100%-ig ennek az elvi esélyét, hogy adott esetben ajánlanak neki valamit, hogy hova vezethet az ő útja innen, ezt hát ennek csak a jó Isten a megmondhatója. Egy dolog biztos, hogy ez nagyon megérdemelte, hogy hazai közönség előtt legalább egyszer szerepelhessen, és megkapja ezt a szeretetet, meg ezt a tiszteletet a helyi rajongóktól, úgyhogy bravo, Zhou!
Na, Sanyikám, csak egy pillanatra veszem vissza a szót, hiszen következnek a Mészáros Sándor percek, avagy a hétvége pusmorgása rovat. Sanyi, kérlek, mesélj nekünk az eddigi elhangzottakon túl, mert itt is azért egy-két dologra már utalgattál, hogy mi mindent hallottál mostanában, mit sikerült még begyújtani ezúttal virtuális formában a Shanghai Padokból.
Ugye a pilóta piac áll itt az érdeklődés középpontjában már jó ideje, bár nagyon nagy dominók dőltek el, meg arra számítottunk, hogy az Alonso bejelentés után azért felgyorsulnak az események, de számomra csalódás az, hogy nem érkeztek azóta újabb csipetkék, meg újabb bejelentések, pedig elméletileg kellett volna, de úgy tűnik, hogy azért ez a iparág, ez bonyolultabb annál, mint hogy egy-kettőre megoldódjanak ezek a nagy kérdések. Amit én látok a hétvégén hallottak alapján, az, hogy továbbra is a Verstappen és Mercedes esetleges házasság áll a középpontban. Ez az epicentruma a pilóta piac, a jelenlegi fázisban levő pilóta piacnak, hogy Toto Wolff továbbra sem tett le arról a szándékáról, hogy megszerzi magának Max Verstappent, annak ellenére sem, hogy Christian Horner a mai verseny után leszögezte, hogy ha akármi történik is, Verstappen marad a Red Bull kötelékében. Maga Verstappen nem tett ilyen kijelentést, körbe magyarázta minden lehetséges módszerrel a holland újságíróknak, holland nyelven tartott sajtóbeszélgetésén, hogy nagyon jól érzi magát, nagyon jól tud együtt dolgozni a csapattal, minden jól alakul, de az, hogy igen, a közeljövőben is a Red Bull versenyzője leszek, ezt direktben így megkérdezték tőle a holland újságírók, nem adott igenlő választ erre, egy picit olyan érzése volt a holland kollégáknak, mint hogyha szeretné nyitva tartani ezeket az opciókat, hogy adott esetben távozzon a Red Bulltól, ha esetleg úgy alakulna, annak ellenére is, hogy jelenleg semmi oka nincs neki arra, hogy ne érezze ott jól magát, hiszen ha hátrafelé megy, akkor is képes futamokat nyerni. Tehát Wolff erre vár, hogy megszerezhető-e Verstappen, vagy sem. Ugyanakkor azt hallom, a pedok különböző zegzugaiból, hogy azért ő is nyitva tartja a különböző opciókat és tárgyalásokat folytat még olyan emberekkel is, akikről nem is gondolnánk, hogy azokkal az emberekkel beszélget. Ugye Carlos Sainzról tudunk egy ideje, a héten jelent meg a formula.hu-n egy írásunk arról, hogy mi is a helyzet ott. Az van, hogy Wolff annak, akit esetleg leszerződtet, és azt nem Max Verstappennek hívják, annak egy plusz egy éves szerződést szeretne ajánlani. Verstappen az, akivel hosszabb távon is elkötelezné magát. Ha nem Verstappen nem megszerezhető, akkor olyan ember kellene neki, akit egy plusz egy évre tud leszerződtetni. Na most ezek között az egy plusz egy éves ajánlatok között ugye Carlos Sainzról már beszéltünk, meg írtunk, meg tudjuk, hogy ez van. Nyilván ő hosszabb távra szeretné elkötelezni magát a következő állomás helyére, meg szeretné egy kicsit meghatározóbb szerepet magának. De ő is vár, és egyezkedik még a Mercedes-szel, hogy mit lehet ebből a sztoriból kihozni. A másik, akit hallottam, és ez is egy nagyon érdekes történet, hogy egy plusz egy éves megoldásként azt hallom, hogy az elmúlt hetekben újra felmerült Valtteri Bottas neve. Egy esetleges visszatérés egyáltalán nincs 100%-ig kizárva az, hogy ez nem következhet be. Mégpedig azért, mert ha nem szerezhető meg Max Verstappen, azért gondolkodik egy plusz egy évben Toto Wolff, mert hát ugye az ő szíve választotja Andrea Kimi Antonelli, aki az F2-ben pallérozódik, és hát neki felpörgették a tesztprogramját, ugye beszélgettünk erről a legutóbbi műsorban, hogyha nem tévedek. Ugye eredetileg úgy volt, hogy a hónap végén Imolában bonyolítják az első F1-es tesztet, ehhez képest az első F1-es meneten már túl is vagyunk, és Spielbergben tartották most a napokban, ahol egy 2021-es, tehát nem a jelenlegi generációs ground effectes autóval, hanem az előző generációs autóval bonyolított tesztet Antonelli. A következő az Imola lesz, de hallok arról, hogy folyamatosan keresik a lehetőségét annak, hogy hol meg milyen pályákon tudnak ilyen privát teszteket bonyolítani a fiatal olasznak, akivel kapcsolatban hát az lenne a célja Wolffnak, hogy amennyiben Verstappen nem szerezhető meg, akkor ő állítólag továbbra is el tudja képzelni azt, hogy meglépik azt a bátor és merész húzást, hogy ezt a fiatal fiút ültetik be George Russell mellé, mint leendő csapattársat. Nagy kérdés, hogy ez milyen konstrukcióban tud megvalósulni, vagy hogy mint merre, hogyha sikerül valami jobb megoldást találni a Wolffnak, mondjuk el tudja csábítani Verstappent, akkor is van lehetősége arra, hogy a jövő nagy reménységének szánt Antonelli Forma 1-es pallérozódását folytassa, abban az esetben a Williams lehet. De erről is beszéltünk már többször, hogy ha a Mercedeshez nem tud, tehát nincs lehetőség arra, vagy elhamarkodottnak tűnik a tesztek alapján a 2025-ös Mercedes szerepvállalás, akkor adott esetben a Williams lehet az állomás hely 2025-re Antonellinek. Hogy miért is beszélek erről ennyit, meg miért csacsogunk itt időről időre, meg hogy mi a legfrissebb fordulat ezzel kapcsolatban, az, és ezt most itt nagyon óvatosan merem megspendírozni, hogy az elmúlt 48 órában hallottam egy olyan forgatókönyvről, vegyük ezt úgy, hogy most hangosan gondolkodom. Jó? Benne vagy? Ebben?
Hogyne, én szeretem az olyat.
Oké, hangosan gondolkodom. Tehát Andrea Kimi Antonelli augusztus végén lesz 18 éves. Akkor tölti be a 18. életét. Uh-huh. Ugye az kell neki ahhoz, hogy szuperlicenszet kaphasson. Gyakorlatilag a pontjai azok megvannak. Hallok egy olyan forgatókönyvről, és nagyban rajta vagyok ezen a történeten, hogy olyan terv is van, hogy egyáltalán nem az ördögtől való azt gondolni, hogy mondjuk például a Melbourne-ben történtek utóhatása miatt, ugye ott azért a Sargent családnak eléggé keserű lehetett a szája íze, hogy kivették az autót Logan Sargent alól, amit Alexander Albon kapott meg, hogy ott azért fokozódott a helyzet annyira, hogy egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a nyári szünet után Sargent nem tér vissza a Williamshez, és hogy azért pörgeti ennyire a Mercedes az Andrea Kimi Antonelli felkészítését, a Forma 1-es felkészítését, mert hogy egyáltalán nem elképzelhetetlen az, hogy mondjuk Monzától már a Williams volánja mögött látjuk viszont. Ugye nekik ez egy win-win szitu lenne a Mercedesnek, mert hozzájutnának egy üléshez, amivel segítenék az Antonelli éles felkészítését, gyakorlatilag megnéznék, hogy élesben mit tud. Ha élesben jó muzsikál, akkor nem vállalnak nagy kockázatot, hogyha leigazolják és 25-re berakják a nagy csapathoz. Vagy ha ez egész egyszerűen nem működik, vagy úgy forogja ki a pilóta piac, hogy ez nem aktuális, akkor azt érik el vele, hogy a vártnál hamarabb tudják beültetni az autóba. Hangsúlyozom, ez még csak egy nagyon extrém pletyka, de túlságosan sok helyről hallottam vissza a hétvégén, hogy ez akár benne is lehet a pakliban, hogy ez bekövetkezik. Úgyhogy rajta leszünk ezen, várunk, meg figyelünk, de csak azt próbáltam ezzel érzékelni, hogy mennyire szenzitív terület jelenleg a pilóta piac, hogy teljesen egyértelműnek tűnik, hogy akkor kinek hova kellene mennie, de mégsem az. Apropó Carlos Sainz, nem fejeztem be. Ugye nagyon sok mindent hallottunk az elmúlt napokban az Audi és Carlos Sainz között folyó tárgyalásokról. Ugye Helmut Marko kimondta Kerek Perez, hogy akkora pénzt ajánlott az Audi Carlos Sainznak, hogy azzal a Red Bull sem tudna vetélkedni, még ha akarnának, akkor sem. Azt hallom mindenfelől, hogy ez valóban így van, tehát hogy nagyon kecsegtető, meg nagyon csábító az Audinak az ajánlata, és hogy nagyon könnyen elképzelhető az, hogy ez a bizonyos ajánlat, ez pontot is tesz a Mercedes-szel folytatott egyeztetések végére, de valami miatt, ha ez ennyire egyszerű lenne, nem látunk bele teljes mértékben a lapokban, de ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor ennek a bejelentésnek már meg kellett volna történnie. De mégsem történt meg. Most a mai napon a versenyt követő forgatagból hallottam több embertől, akikkel beszéltem, hogy elképzelhető. Nem biztos, de elképzelhető, hogy Miami-ig valami történik, vagy legkésőbb Miami-ban. Úgyhogy kezeljük ezt is egy csipetnyi sóval, meg nagyon óvatosan, de azért nyitva tartjuk a szemeinket, füleinket, hogyha ha valami van, akkor azt jelezni fogjuk a releváns csatornákon, ahogy szoktunk szivárogtatni, meg szoktunk információt közölni, amikor ilyesmi rendelkezésükre áll. Úgyhogy ez volt a legfőbb téma, ezután lomotoltunk a legtöbbet ezen a hétvégén, aztán ugye a versenynaptár, a jövő évi versenynaptárnak volt némi utózöngéje, de most per pillanat minden e körül forgott a pilótapiaci ügyek körül, meg mindenki a Science jövője, meg a Mercedesnél meglévő üres volán majdani tulajdonosa után szaglászott, úgyhogy ennyit hoztam most.
Köszönjük szépen, és akkor következhet a nagy pontosztás. Különösen nehéz dolgunk van ugye sprintes hétvégéken, hiszen olyan pontszámot kell kiosztanunk a versenyzőknek, amely valamelyest tükrözi a hétvége mind a négy tételbíró sessionjének a produkcióját. Épp ezért valószínűleg a szokottnál is nagyobb egyetnemértés fog kialakulni. Egyrészt a kedves hallgató kommentárok között, másrészt pedig a mi irányunkban, de hát ez így van rendjén. Na nézzük akkor, hány pontot adtunk a hétvégi produkciójára a Red Bull versenyzőinek. Max Verstappen 9,5, Sergio Perez pedig 7-es pontot kapott.
A Mercedes-re megyünk tovább, Lewis Hamilton, aki ugye villantott egyet a sprinten, 7,5 pontot kapott, George Russell pedig 6,5 ponttal távozik Shanghai-ból.
Nem sok szó esett ma a Ferrari-ról, most is csak nagyon röviden, Charles Leclerc 7, Carlos Sainzot pedig 6,5 ponttal jutalmaztuk.
Náluk ugye volt kakaskodás a hétvégén, és így felmerült az, hogy akkor mennyire nyomja rá a bélyegét a csapaton belüli hangulatra, minden érintett azt mondja, hogy semennyire, megbeszélték a történteket, nincs probléma, hát azért kíváncsian várjuk, hogy lesz-e utózöngéje ennek. A McLarennel megyünk tovább, Lando Norris nagyon jó hétvége után 8,5 pontot kapott tőlünk, Oscar Piastrinak pedig bevéstünk egy 7-est az ellenőrző könyvébe.
Fernando Alonso éppen kétszer annyit kapott, mint csapattársa, Alonso 8, Stroll 4.
Az Alpinnal megyünk tovább, voltak Alpinok a pályán, e?
Figyelj, Okon úgy csinált, mint aki pontot fog szerezni. Aztán igen. Nem szerzett. Gasly meg ugye 3 kerékkel indult el a boxból, és kicsit elütötte az egyik szerelőjét, bár erről ő maga nem tehetett, csak aki kiengedte. Én ennyire emlékszem az Alpinból a hétvégéről.
Egy kis pusmargás ide is, azt hallottam, hogy náluk is újra kopogtatott egy újabb nagy, ugye Bahrain után beszéltük erről, hogy itt van egy amerikai érdeklődő, most egy koreai érdeklődőről hallottam, egy autógyárról, amely a VRC-ben is érdekelt, és lehet, hogy hamarosan nem lesz ott érdekelt, hogy állítólag és onnan korea? Is van. Igen, onnan is van valami érdeklődés az Alpin irányába, de azt hallottam, hogy Luca de Meo nem szeretne megválni a Form 1-es csapattól, hanem azt szeretné, hogyha a működésre tudnák bírni ezt a gárdát, és ígéretes jövőt tudnának prezentálni
az
nekik.
Az autógyártó, amelyik több magyar királyt is adott, ugye? Nem, csak egy.
Igen, bárgyát, igen. Mindegy. Így van. Ezt hallottam pletyka szinten, hogy állítólag kosarat kaptak Demeótól, nem tudom, hogy mi az igaz, ugye ennél a bizonyos márkánál történetesen Cyril Abitbolnak hívják a sportigazgatót. No, azt mondja, hogy tehát az alpinosok közül Pierre Gasly 5,5 pontot kapott, Esteban Ocon pedig 6,5.
A Williamsnél ezúttal is Alex Albon volt a jobbik versenyző, de hát az üdvösséghez ez mindenképpen kevés volt, meg a pontszerzéshez is. Albon 6, Sargent 4.
A V-kárban megyünk tovább, ahol Yuki Tsunodának 4,5 pontot adtunk, Daniel Ricciardónak pedig 6-ot, de ő még mást is fog kapni tőlünk.
Fogám, ahogy Valtteri Bottas is, akit 7 pontra értékeltünk, még a Zauberes csapattársat Joe-t 6-osra.
A házszal zárunk, Nico Hülkenberg kiváló hétvégét produkált a német, 7,5 pontot kapott tőlünk, Kevin Magnussennek pedig beírtunk egy 5-öst.
És akkor mehetünk tovább a külön díjakra. Magnussen is fog külön díjat kapni. Nagyon bőkezűek leszünk itt, de kezdjük talán a legfontosabb külön díjunkkal, amely nem más, mint a magas vérnyomás külön díj, azaz az idegeskedő világbajnokság futamgyőzelme. Nézzük, ki volt ezen a hétvégén a legidegesebb ember?
A legidegesebb ember, kérlek szépen, az idegeskedő világbajnokság kínai nagydíjának győztese, ezzel együtt a magas vérnyomás külön díjat Shanghai-ból magával viszi Daniel Ricciardo, akit én őszintén megmondom, láttam már dühösnek, láttam már idegesnek, de ennyire magából kifordulva még nem hallottam, mint amennyire most be volt gőzölve Lance Strollra a média pemben. Hát fogalmazunk úgy, hogy az étert nem nagyon tűrő szót is használt a kanadai pilótára, és hát azért meg is lehet érteni, ugye arról a nem is tudom, mikor fogalmazódott meg az a kritika, egészen pontosan talán Melbourne után Helmut Marko és a Red Bull részéről, hogy azért Ricciardónak illő lenne magasabb sebességi fokozatba kapcsolnia, ha nem akarja körön kívül találni magát. Nos, ez a torpedó, amit Strolltól kapott, talán a létező legrosszabb pillanatban érkezett a számára. Azt hallom, hogy azért nem annyira szigorúak a Red Bull vezérei Ricciardóval, mint ahogy az eredetileg tűnt, de azért ez arra mindenképpen jó volt a Stroll részéről, hogy megtörje ennek az embernek a lendületét, és hát nagyon-nagyon pipa volt Ricciardo. Én mostanában ennyire begőzölve nem hallottam őt.
Ugye Ricciardo a média pemben szembesült azzal, hogy Stroll őt hibáztatja a balesetért, és ugye Ricciardo, te csak egy-két mondatot, nem az egészet, azt mondja, hogy kezdtem lehingadni, akkor mondták, mit gondol lesz a balesetről. Szerinte én vagyok az idiót, és az én hibám volt, ettől felfor a vérem, mert a helyzet egyértelmű. Aztán kicsit tovább, nagyon igyekszem, hogy nem mondjam ki, amit mondanék, de és még finoman fogalmazok, majd kicsit később hozzátette, várjuk meg, mit mond a sajtónak, de ha oda jön hozzám, ennél többet is fogok mondani. Hát mindkettőjük érdekében remélem, hogy nem ment oda. Azt hiszem, hogy ez a lehető legjobb forgatókönyv, ami kialakulhatott. Hát természetesen a hétvége vaddisznója díjat is Lance Stroll érdemli ezért a megmozdulásért. Ugye ezt a külön díjat szoktuk átadni azoknak a versenyzőknek, akik valamilyen különösen nagy furkóságot követnek el a pályán, de emellett azért van itt egy második jelölt is, aki ha legalábbis a csíkos vadmalac díjat megkaphatja, ez pedig Kevin Magnussen, aki hát félkörrel azt követően, hogy Stroll elintézte Ricciardo versenyét, gyorsan kicsinálta a csapattársat, Yuki Tsunodát is, és ugye emiatt kellett azonnal visszaküldeni a pályára a biztonsági autót. Magnussen egy nehezen értelmezhető előzési manővert mutatott be, aztán az külön szép volt, amikor ők elkezdtek egymással ketten ott viaskodni, Stroll és Magnussen, azt beszéltük a balok kollégával, hogy na most jön a harmadik safety car, mert ezek össze fogják hozni. És hát ezen kívül én mindenképpen szeretném egy másik állandó különdíjunkat, a megszakadt szív különdíjat is átadni. Ugye az a versenyző részesül ebben, akit sajnáltunk ezen a hétvégén, és a magam részéről ezt Valtteri Bottasnak szeretném felajánlani, aki végre valahára mutatott valamit, és könnyen lehet, hogy ez a valami egy pontszerzésben kulminálódott volna, és aztán erre megpusztult az autó alatta. Pedig ugye Bottas mind a két időmérőt bevitte a Q3-ba az Aubert, tényleg jó formában volt, kimondottan jó formában volt Bottas is, meg az autó is, és hát mikor jön a motorhiba, ha nem ilyenkor, ugye nem akkor jön a motorhiba, amikor 50 másodpercet állsz a boxba, és úgyis mindegy lenne, hanem amikor számít. Úgyhogy a magam részéről ezért, én azt gondolom, hogy ezért tényleg nagy kár. Na de van-e itt még valami?
Egyet, hogyha megengedsz nekem, hogy adjak egy külön díjat, én Én nagy örömmel láttam a rajtrácson a közvetítésben Yao Minget. Mond neked valamit ez a név?
Hogy nem mondana? Egy igazi kínai, óriás.
Igazi óriás, a hústor, hogy külön díjat szeretném Yao Mingnek felajánlani, aki ugye kosárlabdázó, és kína, talán ő volt az első kínai az NBA-ben, nem tudom, lehet, hogy ostobaságon.
Gobodics kollégát. Biztos vagyok benne, hogy így volt. Biztosan
Gobodics,
így volt.
Gobodics kollégát kell erről megkérdezni, ő a kosárlabda szakos, hogy neki milyen emlékei vannak Yao Mingről. Én arra emlékszem, hogy egy hatalmas nagy ember van az egyébként is hatalmas kosárlabdázók között, ott is ilyen hústorony benyomását keltette, de most, amikor meglátom Stefano Domenicali mellett a rajtrácsod, a kollégák még néhány képet is küldtek, hát extrém volt az a látvány, és hát igazság szerint egy pillanatra elgondolkodtam, hogy te atya ég, ez a pofa már nem a Houston Rockets, meg kosárlabdázik, ugye nekem még az volt meg, hogy mennyire rohan az idő, hogy öregszünk. Manapság már öltönyös sportdiplomata.
Csak Yao Ming öregszik, mi nem?
Így van, hogy mi meg atya ég, tehát hogy egyre rohan az idő, úgyhogy a hústor, hogy külön díjat Yao Ming kapja tőlem ezen a hétvégén.
Hát ez szerintem teljesen, hogy mondjam, helyén való dolog egy kínai legendával zárni a kínai nagydíjról szóló futamértékelő adást. Kedves hallgatóink, nagyon-nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Ez volt a Formula Podcast idei 5. futamértékelője. Ha minden jó megy, lesz még 19 hasonló. Bízunk benne, hogy minél előbb újra találkozunk, így virtuális keretek között. Addig is a formula.hu-t, az Autosport és Formula magazin YouTube csatornáját, a Formula Podcast Facebook csoportot, valamint Mészáros Sanyi Mesandor azonosítóval megtalálható közösségi média felületeit ajánljuk a figyelmetekbe. Találkozzunk legközelebb, addig is minden jót kívánunk nektek, és köszönjük még egyszer a figyelmet. Sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, szeressétek a Forma 1-et. Sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.